A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A béke esélyét most kell megragadni, és ehhez a Szent Atya imádságaira és a Vatikán felbecsülhetetlen értékű diplomáciai tapasztalataira egyaránt szükség van, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában közzétett videójában, miután szerdán audiencián fogadta Ferenc pápa a Vatikánban. A miniszterelnök úgy fogalmazott: az ukrajnai háború kezdete óta ketten hittek a békében, a Vatikán és Magyarország, a béke pedig kézzelfogható közelségbe került. Kiemelte, miközben a világ karácsonyra készül, több európai vezető a háború folytatása intenzitásának növelése mellett érvel. Ezt a magyar kormányfő veszélyesnek nevezte, arra figyelmeztetve, veszélyes heteket élünk, amikor a háború tovább terjedhet. Közösen kell visszatartanunk a világ vezetőit a visszafordíthatatlan döntésektől, mielőbbi tűzszünetre van szükség, hogy megragadhassuk a béke esélyét, jelentette ki. Az áldozatsegítés az igazságügyi minisztérium egyik legfontosabb feladata. A büntetőeljárás hagyományosan az elkövetők felkutatására és megbüntetésére koncentrál, de az is fontos, hogy a bűncselekmények áldozatai kapjanak segítséget az államtól. Erről Tuzson Bence igazságügyi miniszter beszélt az igazságügyi minisztérium évzáró áldozatsegítési konferenciáján Budapesten. A büntetőjog általában csak az elkövetővel foglalkozik, pedig fontosak az áldozat szempontjai is. Ehhez pedig szemléletváltoztatásra van szükség. Magyarország sokat tett e téren, tette hozzá a politikus. 17 áldozatsegítő központ van, ebből 5-öt idén adtak át. A cél, hogy minden megyében legyen egy ilyen központ, sorolta a miniszter. Befejeződött a miskolci fővonal felújítása a MÁV-nál. 20 kilométeren szűnnek meg a sebességkorlátozások, így kiszámíthatóbbá válik a menetrend, kevesebb lehet a késés, és akár 5 perccel is rövidül a menetidő, adta hírül a MÁV ZRT az MT-nek. A közlemény szerint a MÁV az ígért határidőre december 4-ére befejezte a miskolci fővonal 27 kilométeres szakaszán a balvágány felújítását. A belügyminisztérium javaslata szerint a tanárok és az óvónők fizetése január 1-től átlagosan újabb 21,2%-kal emelkedik. A belügyminisztérium közleményében azt írta, a szakmai és társadalmi egyeztetéseket követően a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátja a pedagógusok béremeléséhez szükséges részletszabályokat. A javaslat szerint a tanárok és óvónők fizetése január 1-től átlagosan 21,2%-kal emelkedik. A béremelés 140 ezer köznevelésben dolgozó pedagógust és a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti. Elismerték a turizmusban kiemelkedő teljesítményeket. A Kőrösi Csoma Sándor díjjal a Magyar Turisztikai Ügynökség idén is elismerésben részesítette azokat a szakembereket, akik a turizmus területén kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtottak. Az Életmű és Talentum díj mellett 7 nagy díjat adtak át Budapesten. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter köszöntőjében kiemelte, a turizmus jól teljesít, a szektor kimagasló mutatói okot adnak az ünneplésre. Az első 10 hónap alapján erős konjunktúra van. A tárcavezető ismertette, januártól októberig 15,5 millió vendéget és 38,5 millió vendégéjszakát regisztráltak hazánkban. Az ünnepségen nagy díjat kapott Badacsonyiné Bohus Gabriella, régiónkban élő idegenvezető. Végül a pénteki időjárásról. Túlnyomóan borult idő várható. A Dunántúlon és a középső ország részben átmenetileg csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, északon havas eső is. Az északi északkeleti szél holnap déli esere fordul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 1 és 7 fok között valószínű. Híreinket hallották. Thank you. A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm dr. Globicki Zoltánt, a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorát. Köszönöm, hogy ide jöhettem ennek az interjúnak a felvételére, hiszen már mondhatnánk a kedves rádióhallgatóknak, hogy szokás szerint rengeteg fontos esemény történt a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola szervezésében. Október 12-én tartották a harmadik organikus pedagógiai konferenciát, amely a Főiskola Budapesti Kampuszán került megrendezésre, de online is figyelemmel lehetett kísérni, valamint október 14-én és 15-én az immár hagyományossá vált 9. kisgyermeknevelési konferenciát Martonvásáron, illetve itt Vácon. Hát nem könnyű feladat, de arra kérném rektor urat, hogy tájékoztassa a kedves rádióhallgatókat a konferenciák legfontosabb hozadékáról.
A két konferencia és nagyon sok szál, amely megjelenik a mi szakmai munkánkba, bizonyos értelemben egyfelé mutat, talán ez az organikus szó ez ki is fejezi. Tehát mind a két konferencián arra fókuszáltunk, hogy a gyerekek természetes emberi nevelése mennyire fontos napjainkban. A mesterséges intelligencia jelenlétéről beszélünk, technokrata módon gondolkozunk a gyerekek jövőjéről. Könnyen lehet, hogy nagy csapda vár ránk ezen az úton, mert nem tudunk versenyt futni a technikával, tehát a mi útunk az, hogy a jó Isten által megteremtett emberként éljünk, és a gyerekeinket emberré neveljük. Az organikus pedagógia, amely sajátosan a Schönstatt mozgalomból és Kentenik atya tanításából nőtt ki, valójában nem valamiféle alternatív pedagógiai iskola, hanem erre a természetességre, az emberségre, az emberi kapcsolatokra, az érzelmi intelligenciára, társas intelligenciára fókuszál, és ezen a konferencián érdekes módon az volt a központi téma, hogy az iskolában, a nevelésben fölöslegesnek tartott dolgok, az unatkozás, a szabadidő, az énekóra, a testnevelés óra mennyire jelentős, nem erkölcsileg, hanem szakmailag, nevelés is, sőt akár kognitív szempontból, a gyerekek gondolkodásának a fejlődése szempontjából. A kisgyermeknevelési konferencia központi témája ebben az évben a gyermekkönyv kultúra volt, ami szerintem és kollégáim szerint szintén egy drámai fontosságú kérdés, és megint csak nem erkölcsileg, nem valami nosztalgia miatt. Nem arról van szó, hogy szeretjük a könyveket, mert konzervatív gondolkodású emberek vagyunk, hanem a könyv, az olvasás, a mesélés, a szülővel való kapcsolat egy olyan hiányterületté kezd válni, ami az egész emberi gondolkodásunk létét veszélyezteti, hogyha hiányozni fog.
Nagyon izgalmas volt, és valóban összefüggött a két konferencia. Én bevallom, hogy az organikus pedagógiai konferenciát online követtem, de Martonvásáron részt vettem nagyon izgalmas előadásokon, amelyek közül kiemelkedett Kerekes Valéria, az ELTE tanárának arról szóló előadása, hogy már óvodáskorban meg kéne alapozni az olvasóvá nevelést, és itt a család és az óvoda összhangja, a család szerepe, de a család és a tanítók, a pedagógusok szerepe is előtérbe került. Különösen izgalmas volt, hogy az itt tanuló hallgatók megismerkedhettek a gyermekkönyvekkel és azok használatával, vagy akár a gyerekkönyv készítés módjával. Miért tartja rektor úr fontosnak a gyakorlat és az elmélet összekapcsolását, illetve a hallgatók ilyen sok irányú képzését?
Igazából ez a hallgatóknak egyirányú képzése, eléggé vonalasan tartjuk magunkat az előbb ismertetett elvekhez, tehát nálunk ez nem egy egyszeri konferenciához kötődő tevékenység, nálunk az olvasás, a könyvkultúra, az olvasás tanítás egyébként is központi kérdés. Arra egyre többet csodálkozunk rá, hogy míg mi iskoláról, érettségiről, egyetemről beszélünk, valójában olyan jelenségekről van szó, amelyek nagyon-nagyon komolyan összefüggnek, akár a csecsemőkorral, de hát a bölcsődei óvodai neveléssel különösen. Sokan ma is úgy tekintenek még az óvodára is, nem csak a bölcsödére, hogy vigyáznak a gyerekre, és jól táplálják szellemileg is, lelkileg is, meg élelmiszerrel is. De ha valaki bemegy egy bölcsödébe, elcsodálkozik azon, hogy milyen komoly szakmai munkát kénytelen folytatni egy bölcsödei nevelő, sajnos jó részt a családi nevelés hiányában. Óriási jelentősége van ennek, és ma már főleg a úgynevezett kütyük világában megint azt kell mondanom, hogy sajnos egészen a születéstől kezdve komolyan oda kell figyelnünk a gyerekek nevelésére, mivel ma már cumi vagy akár kenyér helyett tabletet nyomnak a gyerek kezébe, hogy csöndbe legyen, és ennek iszonyatosan súlyos idegélettan és fejlődési rendellenességeket okozó hatása van. Itt a mese, az együttlét messze megelőzi a könyvet. Tehát itt a szóbeli mesélés vezet át a gyerekkönyvekbe, és az vezethet, ha tetszik, organikusan abba, hogy fiatal emberként is olvasson majd egy gyerek.
Izgalmas volt rektor úr saját előadása is, amit Martonvásáron hallhattunk, amelyben kiemelte, hogy a könyvkultúra ma egészen különleges jelentőséggel bír a mesterséges intelligencia tükrében. Aztán hallottuk a szakemberektől ennek többoldalú megerősítését, hogy hányféle kompetencia, akár az érzékelés vagy az együttérzés is már a mesék okán vagy a mesék segítségével alakulhat ki a gyermekekbe. Miért tartotta fontosnak rektor úr a mesterséges intelligencia és a könyvkultúra, ha úgy tetszik, összehasonlítását, illetve a könyvkultúra előtérbe helyezését?
Azt gondolom, hogy napjainkban vagy már szembesül valaki a mesterséges intelligencia dilemmáival, vagy kénytelen lesz nem sokára. Nem egyedüli óriási robbanás ez az emberi kultúrtörténetben, de kevés ilyen volt, talán az írásbeliség elterjedése hasonlítható ahhoz, ami most az internet és a mesterséges intelligencia térhódításához hasonlít. Ezt is túl fogjuk élni, de ezt is okosan kell kezelni, mint annak idején az írást. Az se vezetett ahhoz, hogy elfelejtettünk gondolkodni, remélhetőleg ez se fog, de ehhez is stratégia kell. Hogyha versenyzünk, azt figyeljük, hogy mikor, miben lesz ügyesebb a mesterséges intelligencia, vagy mi, az egy veszélyes üzemmód. Sok mindenben ügyesebb lesz, ahogy egy vonat gyorsabb nálunk, ahogy egy gepárd ügyesebben ugrik. Veszélyes, hogyha ebben próbálunk megversenyezni. Meg kell keresnünk az emberi vonásainkat, és az olvasás, a szöveg, a beszélgetés az valóban egy olyan rengeteg kompetenciára és rengeteg emberire kitekintő vonása az emberi tevékenységeknek, ami talán egyedülállóan foglalja össze az emberségünket. Gondoljunk bele az anyuka mesélésétől kezdve a regény olvasásig, abba, hogy intellektuálisan, érzelmileg, mentálisan, emberi kapcsolatokat tekintve mi minden sűrűsödik ebben össze. Nagyon fontos tisztázni a kapcsolatunkat a mesterséges intelligenciával, hiszen vannak, akik úgy gondolják, hogy nem lesz iskola és nem lesz nevelés, mert robotok lesznek.
Erre a beszélgetésre készülve én megtaláltam, hogy rektor úr az Organikus Pedagógia Egyesület alelnöke. Miért tartja ezt fontosnak?
Ahogy ezt a konferencia kapcsán is megemlítettem, számomra az organikus pedagógiának nem a pedagógiai fogásai és sajátosságai az igazán jelentősek, hanem az a mondandója, hogy organikus, természetes, emberi. Szerintem ez ma a technicizálódó világunkba, az infokommunikációs technika felé tolódó, vagy inkább tolt iskola rendszerünkben az egyik legnagyobb hiánycikk, amire nekünk figyelnünk kell. A gyerekek nevelésében születéstől kezdve érettségig egy olyan szempont, amit szeretnék én is harsogni, és ezért támogatom ezt az egyesületet.
Nagyon hasznos volt, én azt gondolom, a kisgyermeknevelési konferencia résztvevői számára Kovács Zsanett, a Mora könyvkiadó munkatársának előadása, aki azt mutatta be, hogy tulajdonképpen az illusztrációk és a könyvkiadás hogy változott meg éppen a technika előretörése okán. Amikor még főiskolás voltam, a Bruno Bettelheim a Mesebűvöletében című könyvéből azt tanultuk, hogy semmilyen illusztráció nem kellene, hiszen visszafogja a gyermek képzeletét. Mi a helyzet most? Bizonyára érdekli a rádióhallgatókat.
Valószínűleg az illusztrációkra is igaz az, hogy a szöveghez hasonlóan segíteniük kell a gyerekek fantáziájának a fejlődését, tehát semmiképpen nem valami, ha leegyszerűsítem, gicses, direkt illusztráció az, ami tetszik nekünk szakmailag, hanem olyasmi, ami az esztétikai érzéket is fejleszti, és pont a szükséges és elégséges mértékben mozgatja meg a gyerek fantáziáját. Nem szolgáljan illusztrál, de azért kapcsolódik a szöveghez, segít megérteni a szöveget, izgalmasabbá is teszi, meg is lendíti a gyerek fantáziáját, De éppen ebben az előadásban láthatunk olyan példát, ami tovább magyarázza az én mondandómat, hogy vannak szöveg nélküli mesekönyvek, amelyek talán még inkább világossá teszik, hogy miről van szó, ahol maguk a képek inspirálnak gondolkodásra, akár beszélgetésre, akár mesélésre. Tehát ilyen típusú illusztrációkat tartunk előrevívőnek.
Szeretném a rádióhallgatók figyelmébe ajánlani az Apor Vilmos Katolikus Főiskola honlapját, hiszen ott látható, hogy a közeljövőben is folyamatosan nagyon izgalmas témákat dolgoznak fel konferenciákon, előadásokon. Így például november 8-án alternatív pedagógiai konferencia lesz a hatékony tanulás szervezésről, november 19-én pedig, akik arra születtek, a pedagógus életpálya, a tanárképzés megújításáról, és ennek egy nagyon izgalmas vonzata van, állás lehetőségeket is kínálnak, ezzel foglalkozó szakterületek, szakemberek, valamint itt lesz a tankerületi központ igazgatója is a regionális lehetőségek bemutatására. Azt hiszem, hogy a rádióhallgatók is érzékelik, rendkívül fontos mindkét téma.
Igen, valójában ez egy országos kezdeményezés, amelynek az egyik állomása lesz a mi főiskolánk. Balatoni Katalin, a köznevelésért felelős helyettes államtitkár érthetően aggódó és lelkes kezdeményezése az, hogy egy ilyen típusú kicsit vásár, kicsit kulturális esemény, kicsit konferencia jellegű rendezvény végig menjen az országon. Mi ezt elsők között igyekeztünk befogadni, és a mi munkatársaink is egyébként résztvevői ennek a szakmai háttérnek. Valóban nagyon fontos. Természetesen mondhatjuk azt is, hogy nem nehéz ma egy pedagógusnak elhelyezkedni, mert hát sajnos van hol. Nagyon fontos az a kapcsolat, főleg regionálisan, hogy az alapvetően a környékről érkező hallgatóink világosan lássák, hogy milyen szükségeket kell kielégíteniük, hol mi kell, mire kell készülniük már főiskolás korukban. Tehát ez egy nagyon-nagyon értékes és életre való kezdeményezés.
Örvendetesen megnövekedett a hallgatói létszám itt a főiskolán, hiszen most már a budapesti kampusz és a Váci épület is rendelkezésükre áll a hallgatóknak kollégiumi elhelyezéssel. A november 27-én megrendezésre kerülő intézményi tudományos diákkori konferencia elősegíti a tehetségek kibontakozását, továbbfejlődését, vagy akár egymásra hatását is.
Igen, az országos tudományos diákköri mozgalom nyilván alapvetően egy tudományos kutatói attitűdöt feltételez. Megmondom őszintén, hogy a pedagógus képzés nem feltétlenül, vagy nem kézenfekvően ebbe az irányba megy. Mi is hangsúlyozzuk a főiskolának azt az aspektusát, hogy mi gyakorlati szakembereket szeretnénk képezni, és azt sem mondanám, hogy feltétlenül eltörésvonal mentén válik el egymástól tehetség és nem tehetség. Lehet, hogy egy nagyon tehetséges leendő pedagógus nem folytat kutató munkát. Ugyanakkor azt is nagyon fontos észrevennünk, hogy a kutatás, és ennek nagyon sok lehetősége is van ma, nagyon sokban kapcsolódik a pedagógusok hétköznapi munkájához. Ugye ma van is ilyen kategória a pedagógus életpályában, hogy kutatópedagógus, ami nem azt jelenti, hogy egy pedagógus a cserebogarakat vagy az antik eposz költészetet kutatja, hanem abban kutat, amit csinál, tehát a gyerekek, a tanulás módszertan vagy más szakmai kérdés az, amit kutat. És itt is vannak olyan hallgatók, akik kíváncsiak ilyen kérdésekre, a saját szakmájukkal kapcsolatos tapasztalati kérdésekre. Mi tudjuk őket segíteni, és szerencsére az Országos Tudományos Diákköri Tanács, amely az egész mozgalmat koordinálja, nagyon fontosnak tartja, hogy a pedagógia tanulásmódszertan helyet kapjon a tudományos diákkörök életében. Egy külön országos szekció foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és ott sikerrel szoktak szerepelni a mi hallgatóink is.
Legutóbb beszéltünk a hallgatói létszám növekedéséről, de nem beszéltünk azokról a lehetőségekről, hiszen a műsoridő nem engedte, hogy például a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola adta helyi kutatómunkát segítő lehetőségekről beszéljünk, így például a könyvtárról, vagy azokról a szakmai folyóiratokról, amelyek már nemzetközi hírnévre tettek szert.
Valóban elég sajátos, hogy az egyébként családias kicsiny főiskolánk három elég komoly szakmai folyóiratnak a gazdája, amelyek működnek, időben megjelennek, aki követi a tudományos folyóiratok életét, annak ez sokat jelenthet. Van egy irodalmi neveléssel kapcsolatos folyóiratunk, amely alapvetően az irodalmi nyelvi neveléssel, tanításmódszertannal foglalkozik, és valóban Kárpát-medence szerte gyűjti a cikkeket, tanulmányokat és az olvasókat is. A szociálpedagógia folyóiratunk ennek a témának, területnek az egyetlen hazai tudományos orgánuma, és a katolikus pedagógia pedig, mint ahogy a címe is jelzi, szintén egy sajátos kiadvány, hiszen katolikus szemmel a pedagógiáról ez az egyetlen periódika, amely foglalkozik vele. Én nagyon szívesen olvasom mind a hármat, és ajánlom a hallgatók figyelmébe is. Egyébként online is elérhetők a lapszámok, korábbi kiadványok a honlapunkon a folyóiratok címszó alatt. És a könyvtár is egy nagyon fontos hely. Ugye a beszélgetés elején megemlékeztünk arról, hogy számunkra fontos a tényleges olvasás és a könyv. Egy nagyon szép történelmi könyvtárunk van, amely fizikailag is elérhető, de a honlapon keresztül főleg a főiskolai hallgatóknak és oktatóknak egyébként akár nemzetközi kitekintéssel is használható.
Hogy látja az idejáró hallgatók kötődését? Én mindig meglepődöm a konferenciák nagy arányú részvételén, tehát a régi hallgatók eljönnek ezekre a konferenciákra, és ápolják a kapcsolatukat a régi főiskolájukkal. Miért?
Főiskolánk még a zsámbéki korszaktól kezdve azt gondolom, hogy évtizedek óta meghatározó eleme a pedagógus képzésnek. Valóban azt tapasztalom, nem csak rektorként, hanem korábban egyszerű milyen körökben mozgó állampolgárként vagy szakemberként, hogy ez egy nagyon stabil hagyománnyal, nagyon stabil képzést nyújtó intézmény volt mindig, és biztos büszkesége gondol rá mindenki, aki ide járt. De valóban tapasztaljuk azt is, hogy ez a kötődés, ez szinte fizikailag tapintható, nem csak abban, hogy visszajárnak rendezvényekre, hanem a legörvendetesebb az, hogy a valaha ide járt hallgatók folyamatosan újabb és újabb továbbképzésekre, kiegészítő képzésekre jelentkeznek. Nagyon megszokott az, hogy ismerős arcok tűnnek föl újra és újra.
Az organikus pedagógiai konferenciával kezdtük, és a hatékony tanulás szervezésről. November 8-án megrendezésre kerülő alternatív pedagógiai konferenciáról most még jövő időben beszélünk. Ez a beszélgetés november 15-én hangzik majd el a Kerengő című közéleti műsorban. Tehát milyen alternatív pedagógiai előadásokra számít itt rektor úr?
Ez a konferencia talán méltóan keretezi az egész beszélgetésünket. Alternatív pedagógia. Érdekes, hogy a 21. század elején mit nevezünk alternatív pedagógiának. Azok a pedagógiák, amelyeket hagyományosan ide sorolnak, több mint 100 évesek. Réges-régen meg kellett volna tanulnunk mindazt az értéket, amit felsorakoztatnak. Nyilván nagyon sok minden elhalványult, nagyon sok minden nem tartunk értéknek, nagyon sok minden egy-egy korszakhoz kötődött. De itt ezen a konferencián a tanulás és a tanítás hatékonyságáról lesz szó, mindazokról a módszerekről, amelyeket alternatív pedagógiai iskolák fel tudnak sorakoztatni emögé, a téma mögé. Megint arra próbálunk figyelni, hogy alapvető pedagógiai fontosságú jelenségek, például a hatékonyság, hogyan közelíthető meg sokszínűen, a megszokottól eltérően megpróbálunk tanulni. Ezek a konferenciák mind ennek a nagy tanulásnak a részei.
Kedves hallgatóink, dr. Globicki Zoltánnal, a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorával a főiskola szervezésében lezajlott és a közeljövőben megrendezésre kerülő konferenciák, tudományos ülések kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm.
veled élnem, hisz voltom, vágyom rá, valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely, szűk ez a pákány, nem fog a csákány, másik ösvénykel. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj, isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő, új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő. Engedj benned élem, hisz voltam, vágyom rá, valahol, valahogy viszonozhat. Velem elpuha szél kegyelem, a hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő,
új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá,
szaladnék veled, de Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Mai műsorunkban Magsó Péter atyát hallják, aki földi életünk befejezéséről elmélkedik, a szerkesztő Grunda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Ebben a különlegesen kiemelt szent kegyelmi időben, az adventi időben az egyház is elénk adja azokat az olvasmányokat hétről hétre, amik a végső dolgokkal foglalkoznak, ezért mi is egy kicsit elmélkedjünk a végső dolgokról, ami minden embert foglalkoztat, akár tudva, akár tudattalanul, és meghatározza az életünket az, hogy hogyan gondolkodunk ezekről a végső dolgokról. Hogyan gondolkodunk a halálunkról, ami minden ember életében egyszer eljön, amikor át kell lépni azon az ajtón, ami innen félelmetesnek tűnik, a másik oldalon viszont a mennyei atya vár minket. Elgondolkodhatunk a világnak a végéről, az utolsó ítéletről, elgondolkodunk Jézus második eljöveteléről, ami egybeesik ugye a világ végével, ez a parózia, amiről a Szentírás tudósít minket. Gondolkodunk ezekről a végső dolgokról, szembenézünk ezekkel, nem söpörjük be a szőnyeg alá, mert tudva, tudat alatt is lehetnek ezek miatt félelmeink. Előjáróban katolikus egyházunk dogmáit hagy olvassam fel szó szerint, amik segítenek minket a világos látásban. Ezek a biztos cölöpök, amikre építhetünk, amik visszavohatatlan hitigasságok. Először nézzük az ember halálára és a külön ítéletre vonatkozó dogmákat. Az első, földi életünk, zarándoklásunk, próbatétel állapota a halállal véget ér. Második, az ember örök sorsa a halál után a külön ítéleten azonnal eldől és kezdetét veszi. Most nézzük az ember halál utáni állapotát megvilágosító dogmákat. Első, az ember lényeges belső boldogsága egyedül Isten. A boldogok a mennyben Isten színről színre látják, közvetlen megismeréssel úgy, ahogy Isten van. A közvetlen látás abszolút természet fölötti, nem egyenlő szeretet és öröm kíséri, melyek az embert boldoggá teszik, amely örök és vétekkel már el nem veszíthető. Második, akik halálos bűnben halnak meg, a pokolra jutnak, ahol kettős büntetés van. Isten elvesztése és az érzésbeli kínok, melyek örökkévalóak. Harmadik, létezik purgatórium, amelyben ideig tartó tisztító szenvedés által megtisztulnak, akik a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg, de nem mentesek a bűn szeplőitől. És végül a világ mindenség és az emberiség végső beteljesedésére utaló dogmák. Első, a mi Úrunk Jézus Krisztus a világ végén dicsőségesen el fog jönni, hogy ítéljen élőket és holtakat. Második, Krisztus eljövetelére az összes ember feltámad saját testével. Harmadik, az általános feltámadás után lesz az általános ítélet. Negyedik, Krisztus második eljövetelekor ennek a világnak vége lesz, de a teremtett világ nem megsemmisül, hanem megújul. Érdemes ezeket a dogmákat újra és újra elolvasni, amit az egyház elénk ad, és értelmezni, és eszerint beállítani az életünket. Madács ember tragédiájában Ádám így szól, csak az a vég, csak azt tudnám feledni. És az Úr erre mondja, ami a mű vége, mondott a member, küzdj és bízva bízzál. Nekünk ezt a véget nem kell feledni, sőt félni sem kell tőle, mert Jézussal találkozunk, azzal, aki az egész életünkben vonzódtunk, akit kerestünk, akivel találkoztunk, aki folyamatosan jött hozzánk, és aki itt él a szívünkben. Hogy félhetnénk attól, aki majd jön, hogyha egész életünkben szerettük? Hogy félhetne egy gyermek az édesapjától, aki mondjuk egy fél éves kiküldetés után hazajön, és a gyerek már alig várja, hogy újra találkozzon vele? Vannak, akik túlságosan félnek, aggódnak, mert a világ fenyeget, és hát vannak, akik pánikba is esnek, és vannak olyanok is, akiket egyáltalán nem érdekel a vég, vagy úgy próbálnak élni, hogy ezről elfeledkezzenek, akik hanyagok, akik nem foglalkoznak az üdvösségükkel, nem munkálják az üdvösségüket. Mind a kettő szélsőség. Nekünk reálisan kell szembenézni a végső dolgokkal, elmélkedni róluk, elmélkedni a halálunkról, Krisztus második eljöveteléről, elmélkedni a mennyországról, tisztító tűzről, pokorról, ahogy a Biblia segít minket ebben, hogy az egyház tanítása ebben támogat minket. Hallgassuk meg, hogy Lukács evangéliumának a 21. fejezetében hogy tanít minket Jézus ezekről a végső dolgokról. Jelek lesznek napban, a holdban és a csillagokban, a felhőkön pedig kétségbe esett rettegés a népek között, a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek meghalnak a rémülettől és a világra zúduló szörnyűségek várásától. Az egek erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor ezt teljesedésbe kezd menni, nézzetek föl és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje. Ezután mondott nekik egy hasonlatot. Gondoljatok a fügefára és a többi fára. Amikor már kihajtanak, tudjátok, hogy nem sokára itt a nyár. És ti is, mihelyt látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igém nem múlnak el. Vigyázzatok, nehogy elnehezedjék szívetek a mámorban, a tobzódásban, meg az élet gondjaiban. És készületlenül érjen benneteket az a nap, mert mint a tőr úgy fog lecsapni a föld színének minden lakójára. Vírasszatok tehát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az emberfiának színe előtt. Nappal a templomban megállhassatok az emberfiának színe előtt. Jézus maga beszél arról, hogy milyen jelek lesznek majd, mielőtt ő másodszor eljön, és hogy nekünk hogy kell erre készülni. Ugye ennek a paróziának, Jézus második eljövetelének az időpontját nem tudjuk. Erre mondja Jézus, hogy azt még a fiú sem tudja, csak az atya. Ilyenkor természetesen a fiúnak az emberségére kell gondolni, mert istenségével természetesen tudja. De az emberi tudása az véges volt. Tehát ezt az időpontot csak az atya tudja. Vannak persze találgatások és mindenféle hamis hozzáállás ehhez az időponthoz. Nekünk úgy kell élnünk, hogy mindig készen legyünk arra, hogy Jézus másodszor eljön, vagy arra, hogy Jézus hazahív minket halálunk órájában. Azt hiszem, Néri Szent Fülöpöt kérdezték meg biliárdozás közben, hogy te Fülöp, hogyha most megtudnád azt, hogy 5 perc múlva meghalsz, mit tennél? Azt mondta nyugalommal, hogy biliárdoznék tovább, mert felkészült. De róla mondják azt is, hogy mikor egy gyónásánál végzett a gyónással, és kijött a gyóntatószékből, pár lépés után visszafutott, És az atya kérdezte, hogy Fülöp, mit akarsz? Hát most gyóntál. Igen, de azóta gondoltam egy rosszra. Tehát ő már ezzel a nagyon kicsi bűnnel, kicsi folttal sem tudott együtt élni, ami egy rossz gondolattól a lelkén megjelent. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolunk halálunkra, vagy a világnak a végére, és ahányan vagyunk, annyiféleképpen készülünk erre az eseményre, vagy ezekre az eseményekre. Jézus azt is elmondja, hogy mit tegyünk, virrasszatok hát, és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az emberfiának színe előtt. Virasszunk és imádkozzunk szüntelenül, azt mondja, szüntelenül. A virasztás nem azt jelenti természetesen, hogy akkor soha nem alszom, bár voltak szentek, akik bizony igen keveset aludtak. Ilyen volt például Bódi Mária Magdika, aki még ugye nem szent, de a boldoggávatása jövő év áprilisában lesz majd, amire készülünk már lélekben nagyon, és mindenkit biztatok arra, hogy ismerkedjen meg Bódi Mária Magdika életével, ami egy csodálatos élet, magával ragadó, ennek a kis szentnek, kis vértanúnak az élete, aki nem kis szent. Ő például éjszakákon át az ágya mellett térdelt, és úgy imádkozott, és amikor az édesanyja bejött hozzá, és azt mondta, hogy Magdikám, egy kicsit aludnod is kéne, túl sokat imádkozol. Erre azt mondta Magdik, hogy édesanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget nem. Tehát voltak ilyen kiválasztott lelkek, akik még éjszaka is szinte állandóan virasztottak, de mi úgy tudunk virasztani szüntelenül, hogy a Szentlélek világosságában élünk, tehát a bűn sötétségét elvetjük magunktól. Tehát világosban élünk, a bűntől mentesen igyekszünk minden bűntől mentesen élni, teljesen áttetszővé válni a világosság gyermekeiként. És a szüntelen imádságra hát sok mindent ugye tudunk mondani, hogy hogy tudunk szüntelenül imádkozni. Alapvetően szüntelenül Isten jelenlétében kell lennünk, egy folyamatos párbeszédben vele, ami a mennyországban teljesedik majd ki, egy folyamatos dialógusban, amit már itt elkezdhetünk. Például Liző Kisszent Teréz mondja, hogy nem emlékszem olyan 3 percre életemben, amikor ne gondoltam volna Jézusra. De ha gondolt rá, akkor valószínűleg beszélt is hozzá, vagy beszélgetett vele. Tehát állandóan Isten jelenlétében lenni jelenti a szüntelen imát, állandóan jót tenni, állandóan Isten akaratát keresni, és azt igyekezvén megtenni, imádkozzunk szüntelenül. Pió atyáról még azt is mondják, hogy miközben beszélgetett valakivel, mondta magában a rózsafűzért, hogy ezt hogy tudta megtenni, nem tudjuk, vagy hogy egyáltalán igaz ez, de Pió atyánál nem lehetetlen. Ő tudott 2 helyen lenni egyszerre, fizikailag is, ez a bilokáció, ezt jól ismerjük nála, meg hát sok különleges adományt kapott az Istentől. És hogyha szüntelenül virasztunk és szüntelenül imádkozunk, a világosság fiaiként élünk, és nem a bűn sötétségében, és Isten jelenlétében, akkor az a félelem, ami meg lehet mindannyiunkban a haláltól, vagy a világ végétől, ez múlik, oszlik, sőt, szinte teljesen el is tűnik, és felváltja az a fajta várakozás, amire Jézus azt mondja, hogy amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek föl és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje. Tehát a lehajtott fejeket emeljük föl, nézzünk az égre, nézzünk fölfelé, ahová igyekszünk, ahonnan várjuk Jézust, és ne félelemmel várjuk ezt a pillanatot, hanem a boldog színről színre látás reményében, ami minden embernek a vágya, hogy újra színről színre lássa az Istent. És ez a mennyországban is a legfőbb boldogság. Ezekről a legvégsőbb dolgokról az eszkatológia, mint tudomány foglalkozik, teológiai tudomány, így is mondjuk, hogy a végső dolgokról szóló tudomány. Sirák fia könyvéből a 7. fejezet 36. vers: bármit teszel, gondolja végedre, és akkor sohasem fogsz bűnt elkövetni. Nagy bölcsesség, a szentek gyakran alkalmazták, mielőtt egy dolgot meg akartak tenni, belegondoltak abba, hogy mi lenne, ha most, miután ezt megteszem, meghalnék. És hát nagyon sok bűntől lehet így megmenekülni, mert ha valóban belegondolunk, bizonyos dolgokat biztosan nem teszünk meg, ha az örök élet fényében látjuk a következményét. Mert ugye minden szavunknak, minden cselekedetünknek következménye van. Minden szavadért felelni fogsz, mint hogy a Szentírás mondja.
Az elmúlt percekben földi életünk befejezéséről Maksó Péter atyát, a Torna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzóját hallották. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.